Urajaújhelyről helyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Október 5-én újra szentelik az ezer éves múltra visszatekintő megújult Szent Mihály főszékesegyházat, az ősz folyamán pedig a Veszprémi Várnegyed több épülete is megnyílik a látogatók előtt. Vezetett sétákon csodálhatjuk meg az egyik legősibb magyar templomot és annak altemplomát, az érseki palota különleges termeit, a 13. századi Gizella kápolnát és a Várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György kápolnát is. A Szent Mihály főszékes egyház a főegyház megye szíve, és falaiban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella által alapított egykori székesegyház építőkövei. A hitet tárgyi emlékekkel is szeretnénk erősíteni, a térben viszont láthatjuk őseink igyekezetét, ennek jegyében választottuk ki a székesegyház újraszentelésének dátumát is, október 5-én lesz épp úgy, ahogy 1910-ben az akkori megújítás átalakítás után, ismertette Udvardi György veszprémi érsek. Magyarország az Európai Unió tagállama, és senkivel nem áll háborúban, így az Európai Unióban sem állhat háborúban, jelentette ki Orbán Viktor napirendelőt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az EU-t nem szabad háborús célokra használni, amíg akár csak egyetlen ország ellenzi azt. Nem támogatjuk Ukrajna tagságát sem, mert attól tartunk, hogy a háború is betenné azzal a lábát az Unióba, mondta. Emlékeztetett, nyáron foglalkozni kellett az energiabiztonsággal is, mert támadások érték a barátságkő olajvezetéket. A kormányfő arról is beszélt, nem sikerült visszavonatni a migrációs paktumot Brüsszelben, mert nem voltak hozzá elegen. Ez azt jelenti, hogy 2027-től Magyarországra erőszakolnák azt, de nem fogadjuk el és nem is hajtjuk végre. Véleménye szerint a jelenlegi uniós gazdaságpolitika lassú és cselekvésképtelen. A következő hónapok kérdése, hogy ezen tudnak-e Brüsszelben változtatni, de az EU jelenlegi szerkezete szerinte alkalmatlan arra, hogy sikeressé tegye a tagállamok gazdaságát. Nem is várunk erre, Magyarország saját gazdaságpolitikába kezdett, ennek része az adócsökkentés is, több pénz marad a családoknál. Az otthonstart a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program, a magyar középosztály kiszélesítése. Brüsszel olyan kedvezőtlen vámmegállapodást kötött az Egyesült Államokkal, hogy azt ellensúlyozni kell. A Nemzetgazdasági Minisztérium iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervet dolgozott ki, sorolta Orbán Viktor. Évelején hajtóvadászatot indított a kormány a drogkereskedők ellen, az alaptörvényben is rögzítették ezt. A miniszterelnök szerint azonban még hiányzik néhány büntetőjogi részlet, ezért arra kérte a parlamentet, hogy alkossák meg a hiányzó szabályokat az őszi ülésszakban. Magyarország minden olyan kezdeményezést támogatni fog az ENSZ közgyűlésén, amely közelebb visz a békéhez, és minden olyat elutasít, amely fokozza az eszkaláció veszélyét, mert teljesen reális harmadik világháborús kockázattal nézünk ma szembe. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy a résztvevő országok megpróbálják majd a mostani hetet arra felhasználni, hogy tegyenek egy nagy lépést az ukrajnai béketeremtés felé, miután az elmúlt hónapok a biztató fejlemények ellenére sem vezettek eredményre. Az ENSZ közgyűlésének keretében is téma lesz a családi alapú magyarországi adóforradalom, az ugyanis olyasféle világszenzáció, amelyre mindenhol odafigyelnek, jelentette ki a tárcavezető. Szijjártó Péter arról számolt be, Magyarország és Törökország közös eseményt rendez, amellyel kifejezetten a családokra fognak fókuszálni, amire szavai szerint nagy szükség van, mert a családot, mint intézményt nagyon durva támadássorozat éri a nemzetközi extrém liberális mainstream részéről, fogalmazott. Fontosnak nevezte, hogy a gyermekvállalás ne hozza anyagilag hátrányosabb helyzetbe a családokat. A Mavir energia irányító adatai szerint szeptember elejére 9000 megawatt fölé nőtt a megújuló áramtermelők összes beépített teljesítménye, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A napelemes rendszerek viszik a prímet, a sorban a biomassza, biogáz, a szél, a víz, a hulladék és a földhő következik. A hazai naperőművek kapacitása nyáron ért el a 8 gigawattot, a háztartási napelemek darabszáma tavasszal haladta meg a 300 ezret, tudatták. Ismét megszervezi az elsősegélynyújtási ismeretek, a légutat veszélyeztető állapotok és az anafilaxia című képzésének gyakorlati alkalmait az Oktatási Hivatal és az Országos Mentőszolgálat. November 6-áig mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására. Megbénították az olaszországi városok működését a palesztin nép iránti szolidaritásban rendezett tüntetések, amelyek Milánóban utcai összecsapásokba torkolottak a felvonulók és a rendőrök között, de más városokban is voltak atrocitások. A több mint 80 városban majdnem egy időben zajló megmozdulásokon az Izraellel való diplomáciai és gazdasági kapcsolatok megszakítását is követelték a római kormánytól. Végül az időjárásról. Nyugat felől érkezik majd a hidegfront, a Duna vonaláig már borult esős őszi idő lesz, attól keletre pedig még marad a nyár, egyelőre csapadék nélkül és élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között alakul, napközben nyugaton már csak 20-22, keleten még 30-31 fok lesz. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk témái. Az igazi gazdagság az Úrral és a testvéreinkkel való barátság. 14. Leó pápa úrangyalai mája. A népeknek békére van szükségük. A Szent Atya újabb béke felhívása. Leó pápa szent misét mutatott be a vatikáni Szent Anna plébánián. A pénzt ne fegyverekre fordítsák, hanem a közjóra. A béke bátorsága Európa jövőért. Ezzel a címmel tartották a 12. Gnyeznói kongresszust. Az igazi gazdagság az Úrral és a testvéreinkkel való barátság. 14. Leó pápa úrangyalai mája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt 14. Leó pápa arra emlékeztetett a Szent Péter teret megtöltő 15 ezer hívőhöz intézett beszédében, hogy egy napon el kell majd számolnunk, hogyan gazdálkodtunk az Istentől kapott ajándékainkkal, saját életünkkel.
La parabola che ascoltiamo oggi dal Vangelo ci fa riflettere sull'uso dei beni materiali.
A hűtlen intézőről szóló evangéliumi szakaszt elemezve, Leó pápa kifejtette, hogy mindent ajándékba kaptunk az Úrtól, aki életünket, az anyagi javakat, a föld erőforrásait gondjainkra és felelősségünkre bízta. A mai evangéliumi példabeszéd arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk az anyagi javak használatáról, és általában arról, hogy hogyan gazdálkodunk a legértékesebb javunkkal, ami maga az életünk, kezdte beszédét 14. Leó pápa. Az evangéliumi szakasz jelenete, amelyben egy intézőt, gazdája számadásra hívja, fontos dolgot közöl velünk. Nem vagyunk urai sem az életünknek, sem az általunk élvezett javaknak, mutatott rá 14. Leó pápa. Mindent ajándékba kaptunk az Úrtól, aki ezt az örökséget a gondjainkra, a szabadságunkra és a felelősségünkre bízta. Egy napon számot kell majd adnunk arról, hogy hogyan gazdálkodtunk saját magunkkal, javainkkal és a föld erőforrásaival, mind Isten, mind az emberek, a társadalom és különösen az utánunk jövők előtt.
L'amministratore della parabola ha cercato semplicemente il proprio guadagno.
14. Leó pápa felidézte, hogy a példabeszédben szereplő intéző csupán a saját hasznát kereste. Amikor eljön a nap, hogy számot adjon tevékenységéről, és ura elveszi tőle az intézőséget, el kell gondolkodnia, hogy mit tegyen a jövőjéért. Ebben a nehéz helyzetben felismeri, hogy nem az anyagi javak felhalmozása a legfontosabb, mert ennek a világnak a gazdagsága elmúlik. Ezért egy ragyogó ötlettel áll elő. Magához hivatja ura adósait, és csökkenti az adósságaikat, így lemond arról a részről, ami az övé lett volna. Ezáltal elveszíti anyagi javait, de barátokat szerez, akik készen állnak majd arra, hogy segítsék és támogassák őt. Ebből a történetből kiindulva Jézus így buzdít. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogyha majd elfogy, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba, idézte az evangéliumi szakasz szavait a pápa. Valóban, a példabeszédben szereplő intéző még e világ becstelen vagyonának kezelése közben is képes barátokat szerezni, kilépve egoizmusa magányából. Nekünk, akik tanítványok vagyunk és az evangélium világosságában élünk, a világ javait és saját életünket annál inkább az igazi gazdagság szem előtt tartásával kell használnunk, ami az Úrral és testvéreinkkel való barátság, buzdított rá a Szent Atya.
La parabola ci invita a chiederci come stiamo amministrando i beni materiali.
A példabeszéd arra hív minket, hogy tegyük fel magunknak a kérdést. Hogyan gazdálkodunk az anyagi javakkal, a föld erőforrásaival, és magával az életünkkel, amelyet Isten ránk bízott? Követhetjük az önzés kritériumát, a gazdagságot helyezve előtérbe, és csak magunkra gondolva, de ez elszigetel minket a többiektől, és egyfajta versengés mérgét terjeszti, amely gyakran konfliktusokat szül. Vagy mindazt, amink van, felismerhetjük Isten ajándékaként, amellyel gazdálkodnunk kell, és eszközként használhatjuk fel a másokkal való osztozásra, a barátság és a szolidaritás hálózatainak létrehozására, a jó előmozdítására, egy igazságosabb, méltányosabb és testvériesebb világ építésére, hangsúlyozta Leó pápa, majd Mária közbenjárását kérve zárta beszédét.
Preghiamo la Vergine Santa, perché interceda per noi.
Imádkozzunk Szűz Máriához, járjon közben értünk, és segítsen nekünk, hogy igazságosan és felelősségteljesen gazdálkodjunk az Úr által ránk bízott javakkal. A népeknek békére van szükségük. 14. Leó pápa újabb békefelhívása. Az úrangyala elimádkozása után a Szent Atya szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren jelenlévő híveket, és mindazokat, akik a médián keresztül kapcsolódtak be imájába, majd hangsúlyozta, hogy akik igazán szeretik a népeket, azok a béke megvalósításán fáradoznak. A pápa mindenekelőtt a gázai övezet lakosságával szolidaritást vállaló katolikus egyesületek képviselőihez intézte szavait.
Apprezzo la vostra iniziativa e molte altre che in tutta la Chiesa esprimono vicinanza ai fratelli e alle sorelle che soffrono in quella terra martoriata.
Kedves barátaim, nagyra értékelem a kezdeményezéseteket, és másokét is, akik az egész egyházban kifejezik közelségüket testvéreink iránt, akik ezen a meggyötört földön szenvednek. A Szent Atya ismételten kifejtette a katolikus egyesületekkel és a szentföldi egyházak pásztoraival együtt. Nincs olyan jövő, amely erőszakon, kényszerű száműzetésen vagy bosszún alapul. A népeknek békére van szükségük. Akik igazán szeretik őket, azok a békért dolgoznak. Leó pápa a Szent Anna plébánián. A pénzt ne fegyverekre fordítsák, hanem a közjóra. Szeptember 21-én vasárnap 14. Leó pápa a vatikáni Szent Anna plébánián mutatott be Szent Misét. Homiliájában arra buzdított, hogy tartsunk ki a reményben a háborús fenyegetések ellenére egy olyan világban, amelyben egész népek drámájának vagyunk szemtanúi, akiket az erőszak és az arcátlan közöny sújt. A Szent Misén koncelebrált a korábbi plébános Gioele Schiavella ágostonos atya, aki most töltötte be 103. életévét. Vatikán városi állam és Róma határán található a Szent Anna plébánia, amelyen az ágoston rendi szerzetesek teljesítenek szolgálatot, akiket szeretettel köszöntött Leó pápa, különösen az idős Schiavella atyát és a jelenlegi plébánost, Mario Millardit, valamint a rend frissen megválasztott előjáróját, Joseph Ferel atyát.
A proposito, il Vangelo che è stato appena proclamato ci provoca a esaminare con attenzione il nostro legame con il Signore.
Szent beszédében a pápa az életünket meghatározó értékekről szólt, amelynek a közjó keresésére, nem pedig a kapzsiság hatalmára kell irányulnia. A napi evangéliumi szakaszból kiindulva a Szent Atya megállapította: Jézus egyértelmű választásra szólít minket Isten és a gazdagság között. Ez valódi életstílust jelent, azt, hogy hova helyezzük a szívünket, kit szeretünk őszintén, kit szolgálunk odaadással, vagyis mi a mi valódi javunk. A pénz önmagában nem boldogít, hanem vetélytársakat és közönyt szül. Fennáll a kísértés, hogy azt gondoljuk, Isten nélkül is jól élhetünk, vagyon nélkül azonban szomorúak lennénk, és számtalan szükség gyötörne minket. Ahelyett, hogy a próbatételekben bizalommal segítséget kérnénk és testvériesen megosztoznánk, hajlamosak vagyunk számítgatni, felhalmozni, gyanakvóvá és bizalmatlanná válni mások iránt. Ezek a gondolatok pedig a fele barátot vetélytársá alakítják, vagy olyan személyé, akiből hasznot húzhatunk. Adni, nem pedig elvenni, egy jobb társadalmat tervezni, nem pedig saját pecsenyénket sütögetni. Ezek egy tiszta életstílus ismérvei, a helyes prioritások.
La parola del Signore infatti non contrappone gli uomini in classi rivali, ma sprona tutti a una rivoluzione interiore.
Az Úr szava nem állítja szembe egymással az embereket rivális osztályokba, hanem mindenkit egy belső forradalomra sarkal, megtérésre, mely a szívből indul. Ma az egyház különösen azért imádkozik, hogy a nemzetek vezetőit ne kísértse meg a gazdagság emberellenes felhasználása, melyet fegyverekre váltanak, és amelyekkel népeket pusztítanak el, monopóliumokra tesznek szert, amelyekkel megalázzák a dolgozókat. Aki Istent szolgálja, szabaddá válik a gazdagságtól, de aki a gazdagságot szolgálja, annak rabjává válik. Aki az igazságosságot keresi, az a gazdagságot a közjóra fordítja. Aki viszont a hatalmat keresi, annál a közjóból saját kapzsisága prédája lesz, figyelmeztetett a pápa. Tartsatok ki a reményben most is, amikor a háború komolyan fenyeget minket. Egész népeket sújt ma az erőszak, és még inkább az arcátlan közöny, mely nyomorúságos sorsukra hagyja őket. Ne tűrjük el ezeket a drámákat, hanem szavainkkal és cselekedeteinkkel hirdessük, hogy Jézus a világ üdvözítője, aki megszabadít minden gonosztól.
Il suo spirito converta i nostri cuori affinché nutriti dall'Eucaristia, supremo tesoro della Chiesa, possiamo diventare testimoni di carità e di pace.
Az ő lelke változtassa meg szívünket, hogy az Eucharistiából táplálkozva, mely az egyház legbecsesebb kincse, a szeretet és a béke tanúi legyünk, zárta homíliáját 14. Leó pápa a vatikáni Szent Anna plébánián bemutatott vasárnapi szentmisén.
A béke bátorsága Európa jövőjéért. Nemzetközi ökumenikus kongresszus Gneznóban. A lengyel katolikus egyház bölcsőjében, a Varsó és Poznan között fekvő ősi Gneznóban tartották szeptember 11-e és 14-e között a 12. Nemzetközi Ökumenikus Kongresszust. A béke bátorsága keresztények együtt Európa jövőjéért címmel, adta hírül a Gneznói érsekség honlapja. A béke nem pusztán a háború hiánya. Mindenekelőtt egyetemes érték és kötelesség, amely az Istenben gyökerező intellektuális és erkölcsi társadalmi renden alapul. Jelentette ki Wojciech Polak érsek, Lengyelország prímása, a Gnyeznói Székesegyházban a kongresszus záró ünnepségeként bemutatott szentmise homiliájában. Az ökumenikus találkozóra szeptember 11-e és 14-e között került sor Gnyeznóban a béke bátorsága keresztények együtt Európa jövőért mottóval. Több mint 1000 résztvevő vett részt a kongresszuson, akik a nagy előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken, kis csoportos munkamegosztásokon vitatták meg az emberi élet és a társadalmi tevékenység különböző területein a béke építésének és megerősítésének mai feladatait. A rangos eseménye lengyelországi és külföldi keresztény egyházak képviselői vettek részt. A jelenlévők között volt Fridolin Ambongo Bezungu ferences bíboros, Kinshasa érseke, Afrika és Madagaszkár püspöki konferenciái szimpóziumának elnöke, a Vatikánból Michael Cserny jezsuita bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa, Sziatoszláv Sevcsuk Kijev haricsi nagyérsek, az ukrán görög-katolikus egyház feje, Munir Kajrellach, a libanoni Batrun egyházmegye maronita püspöke, aki megható tanúvallomást tett a közel-keleti helyzetről. A kongresszuson részt vett Gregor Zsrizs bíboros és számos lengyel püspök, köztük Henrik Musinski, emeritus érsek, a gnyeznói kongresszusok szervezésének kezdeményezője és egykori szervezője. A találkozó rangját mutatja, hogy a résztvevőknek üzenetet küldött 14. Leó pápa, Bartolomaios ökumenikus pátriárka, Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és Karol Navrocki, a lengyel köztársaság elnöke. A megosztottságot, még az elszenvedett sebekből adódó megosztottságot sem szabad állandósítani, vagy tovább mélyíteni, mivel ez elején hibáinak megismétlődéséhez vezethet, szólt Leó pápa üzenete, amely Pietro Parolin bíboros államtitkár közvetítésével érkezett a konferenciára. Ezeket a megosztottságokat bátran le kell győzni igazságban, igazságosságban és evangéliumi szeretetben, szólt a Szentatya üzenete. A négy napos találkozó fénypontja volt a békéért mondott ökumenikus imádság a Gnyeznói Székesegyházban a kongresszus első napjának záró eseményeként. A gnyeznói ima liturgiával együttében gyűltek egybe az összukrán egyházak tanácsának és vallási szervezeteinek képviselői a kijevi Szent Bölcsesség Székesegyházban és lelkiegységben csatlakoztak a lengyel béke imádsághoz. A liturgia egyik kulcsfontosságú mozdulata volt a békéért mondott ima, amelyet Jerzy Sanka püspök, a lengyelországi evangélikus egyház elnöke vezetett. A hét nyelven, angol, ukrán, lengyel, német, cseh, arab és héber nyelven elhangzott hét fohász az egyház egyetemességét és egységét tükrözte a sokszínűségben. A konferencia további napjaiban a megbeszélések és fórumok számos aktuális kérdést érintettek, a közjó gazdagságától a depolarizáción át a béke spirituális forrásaig. A világ minden tájára érkező szakértők többek között a szolidaritás új horizontjait, a migráció kihívásait, az éghajlati és ökológiai válságot, valamint Ukrajna békéhez vezető utakat tárgyalták. Az esti megbeszélések pedig olyan kérdésekre összpontosítottak, mint a sérült emberek ereje az egyházban, a keresztény kapcsolatok ápolása Oroszországgal, valamint a lengyel-német megbékélés. Az előadók között volt Christian Felber Ausztriából, Nadarev Jeb Szánó a Fülöp-szigetekről, Mario Malacciti Olaszországból, Barry Johnson az Egyesült Államokból és Anna Szócska volt lengyel miniszterelnök asszony. A konferencia a szinodális megbeszélések formáját követte. Ennek kulcsfontosságú eleme volt a több mint 100 workshop. A tematikus kínálat rendkívül gazdag volt, és olyan témákat ölelt fel, mint a párbeszéd és a gyógyulás a konfliktusokkal szemben, a partnerség építése Lengyelország és Ukrajna között, az új technológiák, a szociális gazdaság, valamint a keresztény meditáció, a tánc, a házassággal kapcsolatos témák és sok egyéb más kérdés. A konferenciát kísérő kulcsfontosságú esemény volt a Kohanovszki békekoncert, amelyen Filip Viki zenéjét Jan Kohanovszki versai alapján szerezte maga zeneszerző, amelyet Adam Struck karmester adott elő a Monodia Polska kórus közreműködésével.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget többek között az iskolakezdésről, Szent Gellért életéről és 14. Leó pápáról.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Elkezdődött az új tanév. Ismét együtt lehetünk az iskolában, a közösségeinkben. Ez az időszak mindig új kezdet, új lehetőség, és egyben alkalom arra, hogy hálát adjunk a mögöttünk álló nyárért, és előre tekintsünk a feladatokra, élményekre, amelyek ránk várnak. Mai műsorunkban több témát is érintünk, beszélünk a tanév elejéről, az új jelszóról, tervekről és szentekről, valamint az egyház eseményeiről is. Szeretném, ha először most bemutatkoznátok egy pár szóban, hogy hogy hívnak benneteket, melyik osztályba jártok, volt-e már tapasztalatotok hasonló rádiós műsorban. Kezd akkor, légy szíves, te, Manka.
Én a 4A-ba járok, a Szent Imre Általános Iskolában. Kisréti Mankának hívnak, vízilabdázom, úszom, és 9 éves vagyok.
Nagyon jó, köszönöm szépen. És voltál-e már rádiós műsorban?
Nem voltam még.
Akkor sok szeretettel köszöntünk.
Köszönöm.
Szabó Léla vagyok, a Szent Imre Általános Iskolába járok, 4-ás vagyok, és még sosem voltam rádióműsorban.
És izgulsz-e?
Igen.
Egy kicsit. Igen, köszönöm szépen, Léna.
Dicsértessék Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Én Szűcs vagyok, a Szent Imrébe járok, 4-ás vagyok, és már voltam az egyik táborral egy másik rádióba.
Nagyon jó, köszönöm szépen.
Én Teremi Fruzsina vagyok, a Szent Imre iskolába járok, és 4A-s vagyok, és táncolok.
Köszönöm szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, én Berec Luca vagyok, angolra járok, 4A-s vagyok.
Jó, köszönöm szépen. Akkor most az idén a 4A-sokkal fogok jönni mindig a rádióba, és itt fogunk együtt beszélgetni az élményeinkről, a hitről, és az iskolában tanultakról. A tanév kezdete mindig különleges pillanat. Olyan, mintha egy tiszta lapot kapnánk. Mindenki újraindíthatja a munkát, új célokat tűzhet ki maga elé. Ilyenkor nem csak a tankönyvek kerülnek elő, hanem a remény és a kíváncsiság is, hogy mit fogunk tanulni az idén, mit fogunk felfedezni. Ezért fontos, hogy a tanév elején ne csak magunknak, hanem egymásnak is jó szívvel köszönjünk, barátságosak legyünk, hiszen így tudunk jó közösséget építeni. Én nemrégen ismertelek meg benneteket, és nagyon örülök, hogy ilyen ügyesek vagytok, a hittanórákon is szépen aktívan már bekapcsolódtok. Igaz, még csak pár napja kezdődött el a suli, de úgy látom, hogy ügyesek lesztek. Ti mire vagytok a legkíváncsibbak az új tanévben?
Remélem, jó lesz a bizonyítványom, remélem, jól fogok tanulni, és hogy milyen lesz ez az év, én arra vagyok eléggé kíváncsi.
Nagyon jó, Manka, ügyes vagy, és szeretnél-e valamit jobban csinálni, mint tavaly?
Szeretnék kitűnő lenni, mondjuk tavaly is jól tanultam szerintem, de most szeretnék jobban tanulni.
Jó terveid vannak, segítsen a jó Isten. Léna?
Én már nagyon várom, hogy miket fogunk tanulni ebbe az évbe.
Van-e ami új?
Hát ez a rádiós műsor.
Igen, a hittemből. Köszönöm,
én
Fruzsi.
Én arra vagyok kíváncsi, amire Manka, hogy kitűnő tanuló leszek-e, és arra, hogy mit fogunk tanulni az év végén is, és az ismétléseken kívül is.
Igen, hogy az új anyag mi lesz, így van. Nagyon szépen köszönöm a válaszaitokat. Miért adunk szerintetek hálát? A hála szó mit jelent szerintetek? A suliba is mondtuk már, hogy amikor megkezdtük a tanévet, akkor hálát adtunk.
Megköszönjük Istennek.
Így van, az egész, mondjuk a nyarat például.
Megköszönjük meg az előző tanévet is, meg minden jót, amit velünk történt, meg az megköszönjük Istennek.
Így van, nagyon jó. Az új tanév elején jó, ha megállunk egy pillanatra, és végig gondoljunk, hogy miért vagyunk hálásak. És jól mondtátok, hogy az életünkért, meg az új tanév, meg a tavalyiért is, minden jóért, amit adott a Jóisten. Valamikor rossz is történik velünk, de az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Úgyhogy bízunk benne, a rossz is jóra fordul. Léna.
És a nyáron történtekre is.
Volt-e veled valami is jó, ami nyáron történt, amiért hálás vagy?
Nagyon sokat voltam együtt a családommal, sokat voltunk nyaralni, meg hogy nagyon sok érdekes dolgokkal ismerkedtem meg.
Nagyon örülök neki. A hála azt jelenti, hogy felismerjük, nem magától értetődő, amink van, hanem ajándék. És ezért Manka is szépen mondtad, hogy köszönetet mondunk a Jóistennek, mert ez nem alapvető dolog, hogy mindent kapunk, hanem azt a Jóistentől kapjuk. És hálát adhatunk a szüleinkért, a barátainkért, a nyári élményeinkért, ahogy Léna, te is mondtad, sőt azért is, hogy tanulhatunk és fejlődhetünk. A hála imádságá válhat, amikor este elmondjuk, hogy milyen szép volt a napban, mi sikerült, mi volt a jó, és persze azt is elmondhatjuk, hogy mi volt a rossz a Jóistennek, és bocsánatot kérhetünk tőle, és eltervezzük, hogy holnap, a következő nap, az új napon már ilyet nem teszünk, hanem valami jót fogunk csinálni. Ennek az új tanévnek van egy új jelszava. Mivel most 2025 van, ez milyen év, Léna?
Jubileumi év.
Nagyon jó.
És a jelszava pedig az, hogy legyetek a remény zarándokai.
Igen, nagyon jó. És mit jelent ez szerintetek, hogy legyetek a remény zarándokai? Miben reménykedünk, hogyha majd egyszer eljutunk oda, hogy hova szeretnénk mi eljutni, Léna?
A mennyországba.
Így van. És kinek a segítségét kérjük hozzá, Léna?
Isten.
Isten segítségét. Nagyon jó. És mi van a logón? Van egy ilyen logó, amit le is rajzoltunk. El tudnátok-e mondani a rádióhallgatóknak, hogy milyen az a logó? Nóri, légy szíves, mondd el.
Van rajta 4 ember, akik viszik a keresztet.
Miben vannak, vagy hol vannak?
Vizen.
Vizen, igen. És mit jelent, Manka?
Szerintem azt jelentheti, hogyha bármi rossz van, akkor se adjuk fel, hanem inkább higgyünk Istenbe.
Ez is igaz, Léna.
És a 4 ember a 4 különböző fajta emberiséget jelképezi.
A földrész minden lakóját, az európaiakat, ázsiaiakat, afrikaiakat, és egy kereszt van még rajta.
Igen, és ez azt jelenti, hogy Isten, tehát hogy minden jóba, jóra vezet minket.
Így van. és visz minket, mondjuk egy hajóba ülünk mindannyian, és akkor egyfelé hajózunk, egyfelé evezünk, és Krisztus a mi vezetőnk. Ő neki a jelképe, a mi a jelképe Krisztusnak?
A kereszt.
Így van, a kereszt. És még van-e valami rajta ott alól, Manka?
Egy horgony van rajta.
Horgony, és az minek a jelképe?
Hogy maradjunk Istenben hívők.
A reménynek a jelképe, hogy reménykedünk, hogy a Jóisten segítségével egyszer majd a mennyországba kerülünk. Köszönöm szépen, és arról is beszéltünk a hittanórán, hogy mindannyian zarándokok vagyunk. Mit jelent az a szó, hogy zarándok? Léna.
Hogy például templomba járunk, megnézzünk más országokon, más helyeken lévő templomokat.
Így van. És elutazunk oda. Igen, fáradozunk, de azt felajánljuk a Jóistennek, nagyon jól mondtad, zarándok útra megyünk. Manka.
De nem is, mindenféleképpen kell elmenni, itthon is lehet zarándokolni egyébként.
Igen.
Magyarországon belül.
Pontosan. Általában Magyarországon belül is elmehetünk bármelyik templomba, az is egy zarándoklat. Vagy itt akár Egerbe. Azt mondtad, hogy felmentek az Egedhegyre a szüleitekkel, vagy keresztutat végzünk együtt, az iskolások például húsvét előtt, úgyhogy ezek mind zarándoklatnak is számítanak. A zarándok szó mindig azt jelenti, hogy úton lévő ember. Mindannyian úton vagyunk Isten felé, és útközben sok mindent megtapasztalunk. Örömöt és nehézséget egyaránt. A remény zarándoknak lenni annyit jelent, hogy mindig bízni abban, hogy Isten velünk van. Hogy minden helyzetből tud jót kihozni a Jóisten. Az iskola is egy ilyen út. Naponta lépünk előre, tanulunk, néha hibázunk, de mindig van lehetőségünk újra kezdeni. A jubileumi év, tehát a 2025-ös szentévi rajzon is ez van, és ezt látjuk, és minden osztályterembe ki van ez rakva, és le is rajzoltuk a füzetünkbe, nagyon jól mondtátok. Aztán jönnek az új tervek. Az óránk elején már beszélgettünk erről a tervekről. A negyedik osztály egy különleges év. Sok mindenben nagyobb felelősség hárul rátok, új tantárgyak, nagyobb önállóság, és lassan már a felső tagozat felé közeledtek. Az új tanévben jó, ha van néhány célotok. Például milyen célok vannak, Manka?
Például, amit mondtam, hogy jól tanuljak, még tavaly is jól tanultam, de hogy most még jobban tudjak tanulni.
Nagyon jó.
Most kitűnő lehessek.
Így van. Jó lenne.
Felkészüljünk a felső tagozatra.
Fruzsi.
És hogy ne idegesítsük fel a tanárokat, hogy mert rosszak vagyunk.
Luca?
Meg segítőkészekkel, hogy legyünk, mert ugye itt vannak ugye az elsősök, és segíteni kell nekik ugye beilleszkedni,
így
meg
van.
Barátokat szerezni, meg ilyesmik.
Pontosan, meg ti ismertek már mindent, az egész épületet, például eltájékoztatni őket, hogy merre menjenek, vagy hogyha sír véletlenül valamelyik kis elsős, mert még gondolkodik, hogy de jó lenne akár otthon maradni, vagy a szülei anyukája hiányzik, akkor ti megvigasztaljátok, igaz? Fruzsi.
És hogyha például elesik, akkor nem kell kiröhögni, meg a barátnőddel vagy barátoddal kiröhögni, mert hogy te olyan nagy menő vagy, hanem segíteni kell neki.
Így van.
Most már egyre nagyobbak vagyunk, és el kell a segítség másoknál, ezért jó, hogy egyre kedvesebbek vagyunk.
Igen, és Erika néninek is jó, ha segítetek akár almát felvinni, vagy szoktatok ilyeneket segíteni, hogy mit
igen.
megkér, vagy fénymásolni?
Igen.
Léna?
Negyedikben is, ha már megnéztük a könyvünket, akkor nagyon sok szentről is fogunk tanulni, és azok is nagyon érdekesek lehetnek.
Így van, nagyon sok szentről fogunk tanulni. Mindig az aktuális napon, amikor közeledünk egy szenthez, szentnek a emléknapjához, akkor a rádióba is egy kicsit beszélgetünk azokról a szentekről. Manka?
Meg még a Fruzsinaimhoz hozzáfűzve, attól, hogy mi vagyunk a legnagyobbak, azt hiszük, hogy akkor már nem kell vigyáznunk semmire. De pont akkor van az, hogy nekünk kell vigyáznunk a kicsikre, és nekünk mennyivel jobb, hogyha segíthetünk másokon.
Így van, mert te is voltál elsős.
És a nekünk
és
is segítettek
is jó
a nagyobb.
Így van, köszönöm szépen, Manka. Fruzsi?
Például én, amikor kaptam a papámtól egy 10 000-est, akkor anyukámra gondoltam, és anyukámnak vettem egy bögrét, amit azóta is abból iszik kávét, meg abból iszik teát.
Nagyon aranyos vagy. Magadnak is tettél el a pénzből, de anyát is megajándékoztat belőle. Nagyon jó szívű vagy. Tehát nem csak az osztályközösségekben, hanem az iskolában a többi gyereket is segítsük, a kisgyerekeket, például a kisiskolás elsősöket. És akkor barátságok is szövődnek, és sok új élmény vár ránk, meg rátok az iskolában, nem csak a tanulás, hanem a barátságok is. Akkor most szeretném, ha áttérnénk Szent Gellértre. Gellért nap nem sokára lesz. Milyen napon ünnepeljük Gellért napját? Léna.
A liturgikus napja szeptember 24-e.
Nagyon jó, köszönöm szépen, úgyhogy nem sokára lesz. Szent Gellért a Magyar Egyház egyik legnagyobb alakja. Manka.
És 980. április 23-án Velencében született.
Tehát olasz származású fiatalember volt, és ő a Magyar Egyház egyik legnagyobb alakja, aki szinte az államalapítás idején érkezett hazánkba, és életét teljesen a magyar nép szolgálatára áldozta. A kisgyerek koráról tudtok-e valamit mondani?
Gellért Itáliában, Velencében született. A 10. század végén a családja gazdag és előkelő volt. Édesapja kereskedő. A kis Gellért azonban már gyerekkorától kezdve mélyen vallásos volt. Sokat imádkozott, szerette az iskolát is. Különösen érdekelte a Szentírás. Mivel okos és szorgalmas fiú volt, szülei kolostorba adták, ahol szerzetesként nevelkedett.
Így van. 5 éves korában beadták a szerzetesekhez, a bencésekhez, és ott nevelkedett. Ahogy olvastad is, Manka, a Szentírást is nagyon szerette olvasni. Léna.
És amúgy 5 éves korában nem csak azért, mert nagyon okos volt, hanem azért is, mert nagyon súlyos betegsége is volt, ezért küldték a bencés kolostorba.
Így van, nagyon ügyes vagy, így van. Anyukája, meg az apukája kérte a Jóistent, hogy gyógyítsa meg, ezért úgymond felajánlotta a Jóistennek, hogy szerzetesnek adja a kis Gellértet.
Fiatal felnőttként tanulmányait is Itáliában végezte. Nagyon művelt lett. Jól ismerte a nyelveket, a filozófiát és a teológiát is. Sokak szerint könnyen válhatott volna nagy hírű tudósá vagy vezetővé is, de ő inkább Isten szolgálatát választotta.
Útja Magyarországra. Gellért eredetileg a Szentföldre, Jeruzsálembe indult volna. Zarándoklatra, de hajótörést szenvedett. Útközben azonban megállt Magyarországon. István király és a magyar püspökök felfigyeltek rá. István király megkérte őt, hogy maradjon és vállalja el Imre herceg tanítását.
Ki volt az Imre herceg, Léna?
Szent Istvánnak a fia.
Így
és
van.
Örököse.
Így van, köszönöm szépen.
Így lett Szent Gellért Imre herceg nevelője és lelki vezetője. Imrét szentként tiszteljük, és ebben nagy szerepe volt Gellért tanításának és példájának. Nem csak a tudományra, hanem az imádságra, az alázatra és a jó cselekedetre is nevelte a fiatal herceget.
És milyen iskolába járunk mi?
A Szent Imre.
Így van, tehát az ő örökségét mi is tovább visszük, Szent Imre iskolába járunk.
Püspöki szolgálata. Később Szent István Gellértet a családi egyházmenye püspökévé nevezte ki 1030-ban. Ez egy nagyon nagy feladat volt, mert a magyar nép ekkor még nemrég tért meg a kereszténységhez. Sok embernek el kellett magyarázni, hogy mit jelent Krisztus tanítványának lenni, hogyan kell imádkozni, hogyan kell közösségben élni.
Így van, köszönöm szépen, mert emlékeztek rá, hogy először a magyar nép pogány volt, és a pogányságból megtért, és a Gellért püspök nagyon sokat tevékenykedett, és a hitet terjesztette, és sokat tanított embereket, hogy hogyan kell imádkozni, meg közösségben élni. Manka.
Gellért fáradhatatlanul dolgozott. Tanított, prédikált. Segítette a szegényeket. Nem csak szavakkal, hanem példájával is hirdette az evangéliumot.
Példát adott nekünk, és ő is példát mutatott, nem csak a szavakkal, meg az, hogy sokat imádkozott, hanem ő saját maga is úgy tett, hogy az emberek felnéztek rá. Van-e Magyarországon olyan hely, ahol Gellértnek van tisztelve az a hely?
Léna. A Gellért hegy, és ott van is egy szobra.
Ahogy mentek át a Dunán.
A Imre herceget tanítja.
Így
és
van.
Ott van egy ilyen szálloda, ami róla van elnevezve.
Így van, és már messziről is lehet látni.
Lehet látni. És a felmészetetére
belátunk
belőle egész Pestet.
Igen.
És oda van állítva neki egy szobor is, és ott van egy szökőkút is, amiből folyik le a víz.
Igen, pontosan. István király halála után azonban nehéz idők jöttek. Léna.
Vértanúsága. István király halála után azonban nehéz idők jöttek.
Voltak, akik vissza akartak térni a régi pogány szokásokhoz, és nem akarták elfogadni a kereszténységet. Gellért azonban hű maradt küldetéséhez. Bátran hirdette Krisztust akkor is, amikor veszélyes volt.
Fruzsi, és mi történt 1046-ban?
1046-ban pogány lázadók elfogták. A legenda szerint a mai Gellért hegyről letaszították. Így lett vértanú, aki életét adta Krisztusért és a magyar népért.
Így van, köszönöm szépen. És ott tényleg a Gellért hegyen egy szobor áll, amelyen mutat így fölfelé, és a kis Imre herceg is ott van a lábánál.
Emlékezette. Szent Gellértet hamar szentként kezdték tisztelni, mert élete és halála példát adott a hűségre és a bátorságra.
1083-ban László király emelte őt az oltár dicsőségére Szent Istvánnal és Imre herceggel együtt.
Így van, tehát szenté avatta László király Szent Istvánt és Szent Imrét, és Gellértet is. Szent Gellért lett belőle.
Nevét ma is sok minden őrzi. Budapesten a Gellért hegy és a Gellért szálló, valamint több templom és iskola viseli nevét.
Mik még az érdekességek, Léna?
A Gellért hegy eredetileg Kelenhegy volt, csak az ő vértanúsága után nevezték el róla.
Igen, köszönöm szépen. Manka?
A képeken gyakran püspökként kezében könyvvel és lándzsával ábrázolják. A könyv a tanítás, a lándzsa pedig vértanúságot jelképezi.
Igen, mert vértanú halált halt, a Dunába lökték. Tehát jegyezzétek meg, hogy Gellértnél könyv van a kezébe, vagy mellette lándzsa. Mi a tanúság a gyerekeknek Gellért püspökből?
Szent Gellért példája arra tanít, hogy a hitért néha ki kell állni, akkor is, ha nehéz. Ő nem félt vállalni Krisztust, még az életét is odaadta érte.
Így van, de?
De ugyanakkor szeretetteljes tanító volt, aki sok fiatalnak, köztük Imre hercegnek is megmutatta az Istenhez vezető útot.
Így van. Imre herceget nem csak a hittarra, hanem a matematikára, az olvasásra, minden műveltségben lévő területre tanította. Szerintetek miért fontos, hogy Imre herceget nem csak a tudományokra, a matematikára, az olvasásra, latinra például, hanem a hitre is nevelte? Manka?
Szerintem azért fontos, mert igazságot is nevelt belém, mert Isten mindig igazságos volt, de hogyha ő még azt meg is bánta, sose hazudott, ő mindig az igazságot mondta, és a Gellért püspök az apukája szerette volna ezt továbbadni a gyermekének.
Így van, és István király nagyon bízott Gellértbe, és azért legjobb tanítóra bízta az ő gyermekét, Léna.
És azért is, hogy ne gonosz legyen, mert akkor nem a mennyországba kerül.
Így van. Nem csak okos, hanem szeretetteljes is, meg segítőként.
Akkor a mennyországba fog igen, kerülni.
És ilyen is volt Imre herceg, ugye tanultunk róla, hogy sajnos fiatalon meghalt, de addig is, amíg élt, addig nagyon hűséges volt, és a tisztaságnak a jelképét viselte. Mi volt a tisztaság jelképe? Majd fogjuk tanulni Szent Imre napkor, de szerintem ezt már ti tudjátok.
A lilium.
Így van, nagyon jó, köszönöm.
A fehér lilium.
A fehér lilium, így van. Most az új pápáról szeretnék beszélni, mert tudjátok-e az új pápát, hogy is hívják először is, azt szeretném megkérdezni. Léna?
14. Leó pápa.
Igen, és szerintetek hány éves lehetett vasárnap, szeptember 14-én, Manka?
70 éves lett.
Így van, egy kerek szám, jubileumi szám, 70 éves születésnapját ünnepelte. Hogy hívják, emlékeztek-e rá, mert nem régen választották meg. Mi volt az ő, úgymond a világi neve? Manka?
Robert.
Robert Francis Prevost néven ismerjük, de francia is volt az egyik szülője, a másik szülője meg amerikai, és Chicagóban született. Mi még az érdekesség, ő melyik szerzetesrendhez tartozik? Nórikám.
Érdekesség, hogy ő maga is az Ágoston rend szerzetese, vagyis Szent Ágoston szellemiségét viszi tovább. Ez azt jelenti, hogy közösségben, egyszerűségben és testvéri szeretetben él, és arra buzdítja az egész egyházat is, hogy a remény és az egység útján járjon.
Így van. És azt szeretné, hogy béke legyen a földön. Emlékeztek, mikor megválasztották, akkor úgy köszöntötte az embereket, hogy béke veletek. És nagyon szeretné, reménykedik abba, hogy nem sokára vége lesz a háborúnak. Akkor elérkeztünk a műsorunk végéhez, és még említést tennénk Szent Mihály arkangyalról, mert az ő ünnepe is nem sokára fog következni, szeptember végén ünnepeljük. Melyik nap ünnepeljük Szent Mihály napját?
Szeptember 29-én.
Nagyon jó. És ő egy arkangyal, egy őrző angyal. Ő az angyalok fejedelme, aki Isten seregének élén állt a gonosz ellen vívott küzdelemben. Itt a képen is láthatjátok, hogy éppen a sátán taszítja le. Látjátok? És mi van a kezében, az egyik kezében? Ruzsi, egyik kard. Kezében kard, nagyon ügyes vagy, másik kezében pedig egy mérleg.
Olyas, a mérleg.
Mérleg. A mérleg mire szolgál? Maga.
Hogy egyenlő legyen minden fél.
Így van. Tehát az igazságot az egyenlőségre törekszik, az igazságra a jóra. És ezek a jelképek vannak a kezébe, és éppen taszítja le a sátánt. Ezért is mondjuk róla, hogy ő a védelmezőnk, aki oltalmaz bennünket a láthatatlan veszélyektől. És ki tudja, gyerekek, hogy kiknek a védőszentje Szent Mihály? Léna.
Katonáknak, rendőröknek, mentősöknek, valamint a Váci Egyházmegye védőszentje.
Nagyon jó. Fruzsi?
Régi magyar hagyományokban Szent Mihály napja az év egyik fordulópontja volt. Pásztorok ekkor hajtották be a nyájat a legelőről, és ekkor kezdték az őszi munkákat is.
Ez a nap arra is emlékeztet, hogy Isten mindig gondoskodik rólunk, és angyalai által védelmez minket. Ebben az időszakban szoktak Szent Mihály napi vásárt tartani.
Ez is egy jelképes kis hagyomány, ez ilyenkor szeptember 29 körül szokott lenni ez a vásár. És szeretnélek benneteket megkérni, hogy együtt itt a rádióban imádkozzuk el a Szent Mihály imádságot.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen. Légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemek, aki a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók, a mai műsorunkban együtt indulhatunk el az új tanév útján. Megtanultunk hálát adni, és hogy a remény zarándokai lehetünk a mindennapokban, hogy szentjeink példát adnak nekünk a hit és a szeretet útján. Drága Istenünk, köszönjük neked Szent Gellér példáját, aki hűségesen terjesztette a hitet Magyarországon, és Imre herceget is nevelte. Kérünk, hogy ebben a tanévben is mi is legyünk hűségesek hozzád. Tanuljunk alázattal és szeretettel, hogy tudásban és hitben is gyarapodhassunk. Ámen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Acsúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kazuo Ishiguro Csellisták című írásának első részét Schmidt Zoltán előadásában, majd Szakács Péter Réfülöpi plébános hallják Búdi Magdi boldogalvatási eljárásának érseki delegátusát. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2 óra 5 perctől egészségügyi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adás vendége Pintér Szilvia okleveles masszőr, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódtanácsadó lesz. 3-5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben vendégünk lesz Palik Zoltán, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetője. Az adás második felében pedig Juhász Andrással, a Bibó Franchise Kft. Alapítójával beszélgetünk fenntartható gazdálkodásról és higiéniáról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renát, a Birincsik Márton, Devnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Éveink elfoszlanak, mint az álom, mint a fű, mely reggel sarjad. Hajnalban zöldel és növekszik, estére elfonnyad és száraz. Olvasom a 89. Zsoltárban. A szeretet többet ér a hosszú életnél. Istennél nem az idő számít, hisz ő örökké való. Nála csak a szeretet számít. Vannak emberek, akik élete fölött egyetlen csillagként ragyog a töltekezés. Azért élnek, hogy töltekezzenek. Nem veszik észre, hogy Isten országa nem evés-ivásban és vagyonban rejtőzik közöttünk. Gondoljunk az Úr intelmére, őrizkedjetek attól, hogy szívetek elnehezüljön a földi szomjúság és gondok által. Sok ember addig készül mindig a holnapra, amíg már nem lesz holnap, mert elérkezik a végső óra. Egyedül azzal válunk szabad emberekké, ha minden pillanatban azt tudjuk választani és tenni, amit hittől diktált értelmünk helyesnek tart. Jézusunk, az emberi tevékenység megváltója és felemelője, adj mindenki tevékenységének és munkájának értelmet. Az emberi törődés és gondoskodás megváltója, tőled várjuk életünk eligazítását. Légy te az emberi egység üdvösséges megteremtője. Hadd hagyjuk magunk mögött emberi kicsinségeinket, és merészkedjünk elindulni a szeretet végtelen tengerén.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,